Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés és alapigét, úgy, amint megírva találjuk Péter apostol első levelének első fejezetében, a 17. verstől a következőképpen. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Az, hogy az ember hogyan érkezik ebbe a világba, abba nem szólhat bele. Hogy hogyan hagyja itt ezt a testi világot, abban már van beleszólása. És sok függ azon, hogy az ember a testében még itt él évekig vagy évtizedekig, hogyan él ebben a testben. Amikor jövünk, megérkezünk ebbe a világba, a legtöbb dolgot örököljük, kapjuk. És aki már rutinosabb ebben a témában, lehet, hogy ránézésre tudja, hogy egy baba, legyen az csecsemő, egy-két éves, a család fában kitől mit örökölt, ez néha még játéknak is jó családban, hogy kire hasonlít jobban a gyerek, szülőkre, vagy éppen nagyszülőkre, esetleg dédszülői vonásukat is vélünk felfedezni, hiszen amit öröklünk, az a szüleinktől jön, a testi adottságok, a gének, ahogyan ezt a tudomány meg is nevezte, örökölhetjük a magasságot, az alkatot, éppen a szemszint, vagy a csontozatot, ezt olykor-olykor még ki is lehet számolni, mire lehet számítani. De nem csak a testi küllemünket örököljük, hanem a hajlamainkat, ez lehet pozitív, vagy éppen negatív. Negatív, amikor betegségre vagyunk hajlamosak, mert örököltük, vagy éppen szenvedélyekre vagyunk fogékonyabbak, és erre jobban kell vigyáznunk, mert tudjuk, hogy mi történt a mögöttünk lévő generációkban. Hajlamok bizonyos jellemvonásokra, vagy éppen pozitív értelemben, amikor a tehetségünk tud kibontakozni bizonyos irányba, a művészetben, vagy éppen a reál területén, matekban, vagy éppen fizikában, mert már a szüleim, vagy a távlabbi felmenőim is ebben jobbak voltak, jártasabbak. Nem a tudást öröklöm tőlük, a hajlamot, hogy az nekem erősségem lehet. Örököljük a természetünket. És ebbe nagyon sok minden beletartozik. És sokszor rá lehet ismerni családokra, tömegből ki lehet őket úgymond emelni, mert a természetük, ahogyan viselkednek, ahogyan mozognak a világban, az nagyon hasonló, mert egymástól öröklik ezt a generációk. Örököljük a rokonságot, nem választhatom meg, hogy ki legyen édesanyám, édesapám, testvéreim, nagyszüleim, unokatestvéreim, beleszületek egy családba, születésemkor én vagyok annak vagyok a legfiatalabb tagja, kapom a rokonságot. Kapok egy neveltetést, ami az első pár évben a legfontosabb, ahogyan ezt a pszichológia is megállapítja. Az alapokat akkor tehetjük le kisgyermekkorban, utána már csak kicsit lehet javítani azon, ami akkor kialakult. Átveszem a családra a szokásokat, az életmódot, hogy hogyan kell kezelni az időt, a pénzt, az ünnepnapokat, vagy éppen a magányt. Ezt mind-mind átveszem az elődeimtől, öröklöm ezt is. Valaki nagy vagyont örököl, valaki semmit örököl, ezt is kapom, nem tőlem függ. örököljük a társadalmi elhelyezkedésünket. Talán ez a legrátványosabb, aki valaki, ha valaki nagyon magas társadalmi rétegbe születik bele, és nagyon gazdagok, nagy a hatalma a családnak, talán évszázadokra visszamenőleg. Egy királyi családba beleszülető férfinek nem sok választása van, uralkodónak kell lennie, és sokszor látjuk a világban, a hírekben, hogy ez nem mindig tetszik az örökösnek. Valaki meg őket irigyli, hogy királyságot örököljenek. Valaki meg éppen az ellentétes oldalon áll, gondoljunk egy indiai gettóra, ahol milliók élnek, mélység, mély nyomorban, semmi fajta jó kilátással, aki abba beleszületik a gettóba, nem sok esélye van, hogy onnan ki tudna törni. És ilyenek a régi rabszolgák, ha valaki rabszolga családba született, rabszolgának született, nem volt választása. Nem örököljük a tudást azonban, azt magunknak szerezzük meg, magadnak tanulsz, mondjuk a gyermekeinknek, amit nem hisznek el, én sem hittem el, aztán felnőttként, kamaszként kezdtem azt mondani, hogy van benne valami, nem tekerhetem vissza az időt, hogy újra tanuljam, mert az idő sodor, újabb feladatok válnak rám, én szerzem meg a tudást, az enyém lesz, és azzal tudok valahogyan boldogulni. A hitet sem örökölhetem. Istennek nincsenek unokái, szoktuk mondani, csak is gyermekei. Én kell, hogy döntsek személyesen, hogy az Istenhez hogyan viszonyulok. Péter ezt az állapotot a mai felolvasott ige részletben, hogy tudnék, az ember a földön él valamennyi időt, jövevénységnek nevezi. Más szóval a görög szót lefordítva, ez földi vándorlás vagy idegenben tartózkodás. Az eredeti görög szó is ismerős lehet mindannyiunk számára, használjuk a magyarban, ez a parókia. Én is parókiában lakok, egy átmeneti szálláshelyen, vándor vagyok, mint az egyháznak a hivatalos szolgája, gyülekezetről gyülekezetre vándorlunk. Egy ideig vagyunk egy parókiában, aztán az ember, ha kell, akkor tovább mozdul egy másik parókiába. És arra emlékezteti Péter apostol a címzetteket, hogy mivel ez egy kötött idő, és előre nem tudom, hogy mennyi, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan töltöm. És mit kezdek azzal, amit öröklök? És mennyire békülök meg azzal, amit öröklök, és mennyire akarok esetleg azon változtatni? Mi az, ami abból elhagyandó, és mi az, aminek hiány vagyok? És nagyon keményen nevezi ezt az állapotot a mai igényben Péter, amikor azt mondja, hogy ez a földi élet, ez a jövevénység atyáitoktól örökölt, hiába való életmód. Atyáitoktól örököltétek, és mindez hiába való életmód, és a hiába valót azt még nehezebb szóval is lehet fordítani, céltalan, értelmetlen életmód. És aki azt gondolja, hogy az élet csak ennyi, a gének, meg a testi adottságok, meg amit a tudásommal teszek és elérek, ha csak ennyi az élet, ez végtelen szomorú állapot az embernek, hogy a legjobbról pedig lemond, mert azt hiszi, hogy csak ennyi, hogy az élet csak mulandóból áll. És amit mindenképpen meg kell jegyeznünk, és a Biblia ebbe az irányba terére a figyelmünket, amit eddig elmondtam, arra bárki rájöhet magától is. És Isten igéje még tovább megy, amikor arról beszél, hogy mit öröklünk, és hogy miért múlandó az életünk. A legnagyobb baj az embernek, a legnagyobb átok az emberen, hogy beleszületik ebbe a testiségbe, hogy a bűn rabszolgaságába is beleszület az ember. Ez a bűnös természet, amit öröklünk. Ádám és Éva óta, majd Kain és Ábel is örökölték az Édenkerten kívül már. Az Édenkerten belül ilyen nem történhetett. Az Édenkerten kívül öröklődik a bűnre való hajlam. És ezt Péter és a Biblia másról is szolgasának, rabszolgasának nevezi. Ezt már jól tudta a Zsoltáros, a Dávid 3000 éve, amikor azt fogalmazza meg, bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. És amint az ember világra jön, bár ártalmatlan csecsemőnek számít, benne van a bűn. Gondoljatok bele, testvérek, ha nem így van, Ha nem bűnnel születünk, akkor mikor megy bele az emberbe a bűn? Meg tudja ezt bárki is állapítani? Tudományosan kimutatható? 2 hónaposan? Amikor az anyatejről leszokik és elkezd mást enni? 1 évesen? Az első nagyobb sírásánál? Mikor megy bele a bűn az emberbe? Így születünk. Úgyhogy nem kell találgatni. Az ember ezzel a hajlammal, ezzel a bűnös természettel jön bele ebbe a világba, és erre mondja Jézus Nikodémusnak, ami testtől született test az. Nem lesz jobb. Nem lehet rajta változtatni. Nem lehet újra formálni. Onnan felülről kell újonnan születned, mert ami lélektől született, lélek az. Folytatja az előző gondolatot Jézus, amikor Nikodémussal beszél. És amikor Nikodémus tágra nyit szemekkel kérdezi, hogy hogyan lehetséges, hogy vénségemre újonnan szülessek, akkor megragad a testiségnél, és az valóban lehetetlen, ami testtől született, akárhányszor születik újjá, mert a hinduizmusban azt mondják, hogy újra és újra testet tölt a lélek, nem lesz jobb, az test. De ami lélektől született, ez az újonnan születés csodája. Nem a réginek a kijavítása, nem a testiségnek a tökéletesítése, hanem ez egy új teremtés. Újonnan születés a lélek által. És ez az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy túl rövid ez a jövevénységünk itt a Földön, hogy ezt a bűn rasságában töltsük. És hogy elrontsuk az életünket azzal, hogy nem az Isten igére figyelünk, nem magára, Istenre, a Teremtőre. És ne gondoljuk azt, hogy majd kezdhetjük újra, majd megpróbáljuk legközelebb, hát ha jobb lesz. Gondoljunk a tékozló fiúra. Ő egy olyan példa, ami, hát neki szerencséje volt, csúnyán mondva. Neki megadatott az a lehetőség, az az áldás, hogy a disznóvájúnál, amikor teljesen nincs telen volt, távol az atyai háztól, neki volt lehetősége bűnbánatra. Sőt, még az is, már ez is önmagában elég. A bűnbánat önmagában elég. Kegyelmet kapott. És nem így mosolyol az arcán, bűnbánata a szívével meghal a disznóvájú mellett, hanem visszamehet az atyához. Micsoda kegyelem! Amikor visszamehetek, és útközben sem kell meghalnom. Találkozhatok az atyával, mint a tékozló fiú történetében, aki tátkorokkal várja a fiút. Így képzeljétek el az atyát. Jézus nem hiába mondja ezt a példázatot. Ilyen az atya. Elenged, ha kérem. Ha kikérem a jussomat, ha azt mondom, hogy nekem nem kell ő, én majd boldogulok. El fog engedni, mert nem akar börtönben tartani. Nem erőszakoskodik az atya. De tudja, hogy tönkre fogok menni nélküle. A tékozló fiú történetében az atya tudta, hogy mi vár rá a fiára. Elképzelhetjük, hogy milyen nehéz volt őt elengedni. És elengedte, de várta vissza. És neki megadatott. És nem mindenkinek adatik meg. És sokan meghalnak, most a tékozó fiú története képén maradva, a disznó vájúnál halnak meg. Tisztátalan módon az atyai háztól távol, az atya nélkül. Ez a kárhozat, testvérek. Honnan tudod, hogy neked adatik még lehetőséget arra, hogy megbánd bűneidet, hogy visszatérjél, hogy vágyakozzál az Istenre? Honnan tudod, hogy mennyi lehetőséged van még? Talán ma van ez az utolsó istentisztelet, amin részt tudsz venni. Nem tudhatod, én se tudhatom, hogy hányszor állhatok még ki. Ezért kell minden alkalmat megragadni. És az ige szólónak azt szólni, amit az Isten rábíz, az ige hallgatónak pedig szívébe vésni, amit az Isten most éppen neki üzenni akar. És lehet, hogy ezekből a szavakból, ebből az igéből fogsz élni a következő hetekben, hónapokban. És ha nem vésed a szívedbe, akkor mi fog éltetni? Mi ad reményt? A test, a mulandóság, a család, amit örököltél, amit nem viszel tovább. Arra figyelmeztet az ige testvérek, hogy az élet sokkal több, mint testiség. És egészen rabszolgasságnak nevezi Péter apostol ezt az állapotot, hogy tudnék, a bűn rabságában vagyunk. És az ember önmagától ebből nem tud szabadulni. Nem tudok magamtól újonnan születni a lélek által. Ez nem így működik. Ez az Istennek a munkája. Azt, hogy mit jelent rabszolgának lenni, mi már kevésbé tudjuk. Jézus korában, 2000 éve a római birodalomban élő ember nagyon jól tudta, mit jelent rabszolgának lenni. Micsoda kétségbejtő, kilátástalan helyzet. A római birodalomnak a lakosság az első században kb. 10 millió. Ugye ebbe a földközi tenger partvidékén sok-sok terület, Hispánia, Kis-Ázsia, Afrikának az északi része, úgy a Szentföld és Izrael is beletartozott, és ebből a 10 millióból kb. 2 millió a rabszolga. Mindazok, akiket a római hódításokon által fogolyként elvittek, és eladták őket rabszolgának, legyen az hispán, vagy éppen görög, a rómaiakat nem. De az idegen népeket igen, 2 millió rabszolga. Esélye csak akkor volt, hogyha összegyűjtött innen-onnan esetleg pénzt, ha volt rá esélye, jóindulatú barátoktól, családtagoktól is kiváltották őt, megvették az uruktól, lehet, hogy sokkal magasabb áru, mint amennyit ért, vagy abban reménykedhetett, hogy valaki megveszi majd egyszer őt a piacon, amikor ráunt már a régi tartója, megveszi valaki, egy olyan valaki, aki azt mondja, hogy elengedlek szabadon. Kapsz egy levelet, szabad vagy, menjél a magad útjára. Ez volt a reménye. Hát nem sok ilyen történet van. Az a pár száz, esetleg pár ezer elenyésző ahhoz képes, hogy hány millióan voltak. Egy rabszolgának a római birodalomban a várható élettartalma az első században 17 év. Egy római polgárnak 25 év volt, nem volt sokkal jobb a helyzet. De ez is mutatja, hogy micsoda körülmények között kellett élnie. Rab volt, kiszolgáltatott. Azt tette, amit az ura mondott. És aki beleszületett ebbe, nem is tudta, milyen a szabadság. Neki ez volt a természetes. Rabszolga vagyok, dolgozok valakinek, mert ez a dolgom. És elképesztő, az ember hogy meg tudja szokni ezt az állapotot. És nem veszi észre, hogy miben van. A választott évnek is ilyen a példája. Egyiptomból szabadulnak, pedig a végén már rabszolgák voltak, dolgoztatták őket, a fáró kegyetlenkedett velük. Végre Mózes vezetésével kimennek a pusztába, tartanak az ígéret földje felé, és már az első napoktól kezdve elkezdenek pellekedni az Istennel, hogy miért hozta őket ki. Előttük a vörös tenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg, aztán a víz keserű, aztán meg nincs étel, meg nincsen hús, aztán mindig kapnak mindent, amire szükségük van, de amint jön egy kis probléma, vágyakoznak vissza a rabszolga életbe. Jobb volt nekünk Egyiptomban. Ott legalább volt biztos hajlék, biztos egzisztencia, ha még szabadság nem is volt, de legalább volt jövőképünk. Itt a pusztában nincsen. Így meg lehet szokni a rabszolga életet. Így bele lehet törődni. Elképesztő az ember, mennyire hálátlan tud lenni. És mennyire földi módon tud gondolkodni. Egy lány mondta nekem nem régen, hogy most egy ideig nem fog a gyülekezetbe járni, egy másik gyülekezetről van szó, mert most az álmait szeretné megvalósítani. Hát erre van egy enyhe válasz, meg egy kemény válasz. Mondhatnám neki azt, hogy végül is hát az álmaidat valósíts meg, de attól még járhatsz gyülekezetbe. A kettő miért ellentét? Hát valósíts meg, vasárnaponként gyere gyülekezetbe. Ez az enyhébb válasz. A keményebb válasz meg az, én erre hajlok, hogy végül is igaza van, mert a kettőnek semmi köze egymáshoz. Vagy az álmaidat valósítod meg, vagy az Isten gyülekezetébe jársz, ahol azt tanulod, azt érted meg, hogy mi az Isten akarata. De ha neked álmaid vannak, dédelgetett álmok, tervek, célok, amik lehet, hogy szépek és nemesek, de ha te ezeket akarod megvalósítani, te találtad ki, te csinálod meg, akkor ez minek az Isten? Akkor nem menj gyülekezetbe, mert akkor képmutató vagy. Csak megmutatni magadat, meg megmutatni a lelkismeretedet. Meg aztán néha imádkozni, hogy Isten segítsen megvalósítani az álmaidat. Nem tudom, testvérek, volt-e már ilyen imádságotok? Ez rossz imádság. Amikor az Istent arra kérem, hogy amit én kitaláltam, azt segítsen véghez vinni. Ugye értitek, hogy ez nem Istennek tetsző? Hát nem arról lenne szó, hogy az Istennek van egy terve velem, az Isten kitalálja, elmondja nekem, megértem, és azt mondom az Istennek, hogy köszönöm, jó lesz, mert tőled jön, csináljuk. Segíts, hogy ezek a tervek végbe menjenek az életembe. A tieid te fogsz végigvezetni. De az én álmaimról van szó, akkor ahhoz nem kell Isten. És még talán ehhez érdemes oda tenni, hogy nehogy félreértés legyen, sokszor halljuk ezt, hogy az Istennek az álmába, mi este együtt álmodunk az Istennel. Hogy Istennek van egy álma az életemre, és akkor milyen jó, ha együtt tudunk álmodni. Ez se állja meg a helyét. Ugye nem gondolját, hogy Isten álmodozik. Álmokat kerget, ami megfoghatatlan, mint nekünk. Vagy bejön, vagy nem jön be. Az Istennek akarata van. Ugye érzitek a különbséget? Az Isten akarata szent. Az Isten nem álmodozik. Az nagyon is emberi dolog. Amikor ábrándozok a jövőről, szabad álmodozni, de nagyon mértékkel, nagyon becsap, amikor az ember álmodozik arról, ami nincs a kezében. És nagyon könnyű csalódni. És kiábrándulni, hogyha a dolgok mégsem úgy történnek. Isten ebből az állapotunkból akar kimenteni, hogy rabjai vagyunk a testnek, rabjai vagyunk a saját álmainknak, a saját egónknak, a saját elképzeléseinknek. És ez az utat már az idők előtt elkészítette. A mai igényben ezt így fogalmazza Péter, hogy ő a világ teremtés előtt kiválasztatott, tudni Krisztus, a szeplőtelen bárány, a hibátlan bárány, aki meghalt a Golgotai kereszten, az idők előtt kiválasztatott. Még mielőtt bűnt követtünk volna el, mielőtt még tudtuk volna egyáltalán, hogy van Isten, még mielőtt szerethettük volna Isten, ő már szeretett. És mindannyiunkat ki akar menteni ebből a halálra ítélt testből. És ennek nagy az ára. Ahogyan a mai igényben ez is megfogalmazódik, hogy nem ezüstön vagy aranyon váltattattunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez a drága kegyelem. Az Istennek nagyon sokba kerül. Tudni, hogy a fiát áldozza fel. Hogy a fiú belealászkodik a földi világba. És engedi, hogy keresztre feszítsék. Megostrozzák, leköpjék. Hogy vádaskodjanak ellene. Végig néz az Isten, hogy a fia meghal a kereszten. Ez drága kegyelem. Mert sokan azt gondolják, hogy olcsó kegyelem. Hogy ez jár nekem, hogy mi ez az Istennek, ugyan már hát az Isten, hát neki nem fájhat. És hogy ezt úgy is megkapja mindenki, csak egy kicsit hinni kell. És sokan visszaélnek az Isten kegyelmével. És számukra ez a kegyelem nem drága kegyelem. Hogy tudnék, Jézus kifizette a váltságdíjat nem csak helyettem, hanem egyszer s mindenkorra mindenki helyett. Meghalt a keresztfán. És nem csak kivált ezáltal a bűnfogságából és a halálból, tudnék, hogy átmehetek az életbe vele együtt, a halálból az életbe, hanem új életet ad már itt a földön. Új életet. Ez azonnan a felülről való újonnan születésnek a csodája. Amikor már nem a testiségem vezérel, hanem engedem, hogy Krisztus éljen bennem. Többé tehát nem én élek, mondja Pál a galatáknak, hanem Krisztus él bennem. Remélem, a jelenlévők közül sokan tudják már ezt az életükben. Milyen az, amikor Krisztus él bennem. Ő dönt, ő irányít, ő segít nemet mondani, ő segít megszólalni, ha kell, és bizonyságot tenni. És egy ilyen életben az Úr is új, nem a test az Úr, hanem maga Jézus Krisztus. Nem a bűn uralkodik, aminek nem tudok nemet mondani, hanem Jézus Krisztus az Úr. Többé nem szolga vagyok, nem rabszolga, hanem gyermek. És ezért nevezhetem Istent atyának. mennyei atyának, mert gyermek vagyok, az ő gyermeke, és ő mindent nekem akar adni. A legjobbat, a legtöbbet. És ezt meg kell tanulni, testvérek, elfogadni. És amikor már van nektek sok, ne gondoljátok, hogy nem lehet még több. Az Isten bőséges Isten. És a legnagyobb, amit kapunk tőle, az az örök élet. Hogy örökkön örökké vele élhetünk. Ki csodák? Akik kire meglettek váltva a bűnrabszolgaságából. Krisztus drága vérén, mert elfogadták az ő áldozatát. Akik engedik, hogy ő legyen az Úr, engedik, hogy új életben járjanak a megszentelődés útján. És azok mondhatják, nyugodt szívvel, békével, reménységgel, hogy találkozunk. Találkozunk egymással, a megdicsőltek mennyei seregével, találkozunk Jézussal, találkozunk az Atyával, és az ő jelenlétében élhetünk örökkön örökké. Imádkozzunk! Úrunk, köszönjük, hogy Te nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az erő szeretet és a józanság lelkét. És ezáltal tudunk bizonyságot tenni itt az emberek között. Még akkor is, hogyha kicsúfolnak, gáncsoskodnak az emberek, lenéznek, bolondnak néznek. Akkor is adsz erőt. Így kérjük a bizonyságtevésnek a lehetőségét, azokhoz a szavakat, hogy minél többeket tudjunk Te hozzád vezetni, tudván, hogy mi nem adunk hitet, hanem azt Te növeled abban, aki hallgatja a Te igédet. Mert a hit hallásból van. A hallás pedig a Te beszéded által. Amen.